Mózes első könyvének 4. fejezeténél lapozzuk föl. Mózes első könyvének 4. fejezetéből az első 16 verset szeretném felolvasni, délelőtti istentiszteletünk alapigéjeként. Mózes első könyvének 4. fejezetéből, tehát az első 16 verset fönnállva hallgassa meg a gyülekezet. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra is áldozatára, de Káinra is áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó elől teselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, ne adja többé neked termőerejét, bujdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjére, Édentől keredre. Eddig az ige, imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy nyisd meg a te igéd gazdag tárházát számunkra ezen a délelőttön is, és adj nekünk szóló mai üzenetet, amelyet elvihetünk magunkkal, és azt megélve téged dicsőíthetünk tovább életünkkel. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg újra. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, igaz, hogy ez a három szó benne van ebben a mai délelőtti felolvasott igében, amelyet a gyerekbemutatás alkalmával is áldás kívánásképpen és jó kívánságképpen olvastam a lakatos házaspárnak, ma mégis ezen az istentiszteleti alkalommal egy kicsikét más megvilágításba is szeretném helyezni többek között ezt a három szót is majd. És szeretném, hogyha az egész igét tudnánk végig gondolni ezen a mai alkalmon. Na, és inkább, mert azt gondolom, hogy egy olyan különös történettel van dolgunk, ami egyben fölháborító történet is. Fölháborító a szónak abban az értelmében, hogy egy testvérgyilkosságról olvasunk ebben az ige szakaszban, amely ráadásul jól előre megfontolt módon eltervezett gyilkosság volt. És különös a tekintetben, mert kérdéseket vet föl, vagy vethet föl bennünk Istennel kapcsolatosan. Sokáig, amikor fiatal koromban olvasgattam ezt a történetet, és sokszor háladó ünnepélyek alkalmával olvasták fel ezt a történetet, egy kicsikét nekem mindig olyan furcsa volt hallgatni, hogy hát milyen dolog az Isten részéről, hogy amikor Káin is vitt áldozatot, és én elhiszem azt, hogy Káin olyan áldozatot vitt, amely nem férges volt, bár hallottam már ilyen igehirdetés is, hogy biztosan férges volt, és azért nem fogadta el Isten ezt az áldozatot, és azért nem tekintett rá. Én elhiszem azt, hogy ez igazából egy egészséges épp gyümölcsökről volt szó. És Ábelnek viszont miért fogadja el? És egy picikét ez a két testvér ilyen szempontból is ki lett játszva, és arra a feszültségre helyezve ugye a hangsúlyt, hogy bizony-bizony gondoljuk meg, hogy mi milyen áldozatot hozunk az Isten oltárára, amikor a hál ünnepé van. De amúgy is sokat gondolkoztam rajta, hogy hát is ilyen lenne a mi Istenünk, ilyen szeszélyes Isten lenne, ilyen bogaras lenne, hogy az egyiknek elfogadja az áldozatát, a másikat meg nem fogadja el. Hogy van ez? Hogy van ez? Hogy létezik ez? És igazából már az a mondat is, az az imádság is, ahogy Éva elmondja a Káin után mondott hála imádságát Istennek, hogy fiút nyertem az Úrtól, már ez is érdekes, ez is különleges, ez is különös. Ugye fiút nyerni az Úrtól, ugye azt is jelenti a héber eredetiben, úgy fordítja ez a Biblia, a héber Biblia, hogy megkaptam a fiút az Úrtól. Megkaptam a fiút az Úrtól. Nagy öröm ez. Nagy öröm ez. És igazából valóban Ádám és Éva nagyon boldog volt akkor, amikor megérkezett az első szülött gyermekük Káin, és ennek az örömnek volt egy különös oka, és volt egy különös felhangja is. Ha a Bibliában visszalapozunk egy lapot, a harmadik fejezetnek a 15. versére, ott egy nagyon érdekes mondatot olvasunk, ugye úgy is ismerjük ezt a mondatot, hogy az első evangélium a Bibliában, ami az Édenkertben hangzik el, ami így szól, ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mordosod. Miről van ebben az igeversben szó? Arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy a kígyónak a fejére fog majd taposni valamikor Évának az utódja. És Éva megérkezett az utód, és Ádám és Éva úgy tekintett erre a gyermekre, úgy tekintett az ő elsőszülött gyermekükre, mint aki igazából megtestesítette ezt az ígéretet. Azért voltak boldogok Ádám és Éva szülőként, mert amit ők elszúrtak az Édenkertbe, azt gondolták, hogy majd az ő gyermekük, Káin, az majd igazából rendbe fogja hozni. Az majd igazából rendbe fogja hozni, sőt igazából, amit ők bármit is elrontottak, azt majd ő helyre fogja tudni hozni. Hány és hány szülő van? Hány és hány szülő gondolkozik így? Amikor megszületik a gyermeke, és mondjuk is magunkban ezt, és igazából azt gondolom, hogy ez az, ami nem tölt el bennünket irítséggel, hogyha a gyermekünk többre viszi, mint amire mi vittük. És ott van bennünk az, hogy bárcsak többre is vinné, minden szempontból többre vinnék a gyermekeink, a gyermekünk, mint amire mi vittük az életbe. Sőt, hogyha mi valamit elszúrtunk, akkor ő azt ne kövesse el, ne essen bele, hanem csinálja sokkal jobban. És hány ilyen gondolat van a szülők szívében, amikor gyermekeikre tekintenek. És hány imádság hangzik el ebben a formában, amikor hívő szülő tekint így az ő gyermekére, akit Istenek tud megköszönni. Lehet, hogy hasonló módon, mint ahogy Éva, vagy köszönöm Uram, hogy adtál nekem egy fiú gyermeket, vagy éppen egy lánygyermeket. Hányan tekintünk így rá? És valóban tele volt Ádám és Éva ezekkel a gondolatokkal, de valójában nem tudták azt, mert még nem tudhatták azt, hogy Káin igazából nem a messiás, hanem ebben az esetben sajnos egy gyilkos lesz. Hány és hány gyermek jut el oda, hogy ilyen módon töri össze az ő szüleinek a szívét? Mert a szülők egyszerűen jobbat és sokkal jobbat gondoltak róla és felőle, mint ami igazából ő belőle lett. És nem feltétlenül kellene a gyermeknek ilyen gyilkosnak lenni, mint ahogy lett Káin. Elég, hogyha az életét egészen más szempontok szerint éli. Elég az, hogyha elfordult Istentől, Isten házától. Elég az, hogyha nem veszi komolyan, amit Isten igéje neki is akar mondani. És hány szülőnek a szívet adik ilyenkor a szemet, ők azt gondolták, hogy ez a gyermek, ez majd sokkal, de sokkal több lesz, mint amit talán mi voltunk. Azt olvastuk az igében, hogy amikor Káin felnőtt, és Ábel is felnőtt, az ő testvére, akkor egyik alkalommal áldozatot vittek az Úrnak, és hogy az imént mondottam, Káin a földgyümölcséből, és én mondom, elhiszem azt, hogy ezek jó gyümölcsök voltak, ezek egészséges gyümölcsök voltak, nem rothadt, nem kukacos, nem valamilyen csenevész, ötödosztályú gyümölcsök voltak, hanem a legszebbek lehettek ezek a gyümölcsök. És Ábel is elvitte az első szülött fajzásból a legszebb bárányt, hogy az Úrnak áldozza. Mi volt igazából a probléma? Mi lehetett a probléma a két gyermeknek az egy időben történő áldozat bemutatása között? És hadd esem fel újra ezt az én problémámat, az én dilemmámat, amiről gyerekkorom óta sokat gondolkoztam, hogy vajon tényleg ilyen szeszélyes Istenünk van? Vajon tényleg ő ilyen szempontból így disztingvál? Ember és ember között? Hívő és hívő között? Azt gondolom, hogy nem. A Bibliában Istenre nézve van egy nagyon világos tanítás, több is. Én most egyet hadd emeljek ki ezek közül. Azt mondja Isten igéje Istenről, hogy Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Az az akarata, hogy minden ember üdvösségre jusson. Azaz, hogy Isten minden embernek esélyt akar és esélyt tud adni arra, hogy üdvösségre jusson. Én nem szeszélyes Istent ismerek Istenben. Nem olyan Istent ismertem meg Istenben, aki igazából ilyen furcsa, különös disztingvációkat hajt végre hívő és hívő között. Hanem olyan Istent ismertem meg, akiről ez igaz, amit a Biblia is állít róla, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvösségre jusson. Én ezt az Istent hirdettem eddig is, és ezt az Istent akarom itt továbbra is hirdetni a testvérek között. Mint aki mindannyiunknak esélyt akar adni. De hát nem mehetünk el mégsem amellett, hogy valamilyen különbség mégiscsak volt, és mégiscsak keletkezett a két áldozat között, hogy Isten csak az Ábelét fogadta el, és a Káinét nem. Egy picit próbáljunk közelebb kerülni ehhez az igazsághoz, és én szeretném, hogyha újra a Bibliába pillantanánk, és a harmadik fejezetnek a 21. versét is elolvasnánk, ami talán egy kicsikét elindíthat bennünket a helyes irányba való gondolkozás tekintetében. Azt mondja a 21. vers, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Felöltöztette őket. Mikor hangzik ez a mondat el? Akkor, amikor tulajdonképpen már az első bűnesetnek a büntetése is megtörténik. És hogy mennyire nem szeszélyes az Isten, az ez a vers is mutatja, hogy Isten nem elfordult Ádámtól és Évától, amikor elkövették a bűnt. Amikor elkövették az engedetlenséget Isten felé, hanem odafordult hozzájuk, azért, mert észrevette, hogy a bűneset kapcsán Ádám és Éva meglátta a saját maguk testének a rúdságát. És Isten segítséggel jött feléjük, és azt mondja, hogy bőrruhát készített az Isten a bűnbe esett, az engedetlenségbe esett ember részére. Miért? Hogy eltakarja. Hogy valamilyen módon eltakarja bűneinek a rúdságát. Bűnének a rúdságát. Valami nagyon fontos dolog van ebben, testvérek, benne, amit szeretnék ma a szívünkre helyezni. Mert amit Isten cselekedett Ádám és Éva felé, ezzel a bőrruha készítéssel ebben üzenet volt. És ezt Ádámnak és Évának is meg kellett érteni, mint ahogy nekünk is újra és újra meg kell érteni, testvéreim, azt, amikor Isten cselekszik valamit. Azt kellett megérteni ott Ádámnak és Évának, hogy a bűnnek ára van. A bűnnek ára van. Ahhoz, hogy ők az ő rúdságukat elfedjék, vagy elfedésbe kerüljön, hát tulajdonképpen el kellett pusztulni állatoknak, ártatlan állatoknak. hogy annak a bőrével Isten olyan ruhát készítsen, amely ennek a bűnbe esett embernek mégis az enyhítését, vagy eltakarását hozza. És ezt kellett megértenie Ádámnak és Évának, hogy nem lehet akár, hogy az Istenhez menni, és nem lehet akár, hogy Istenhez közeledni. Drága ára van ennek. És amikor eljött a következő nemzedék, ugye Káin és Ábel esetében, akkor ugye Káin, illetve Ábel odavitte az első szülött bárányok egyikét, leült azon az oltáron, és föltette oda, és minden bizonnyal azt mondhatta, vagy érzékelhette Isten felé, hogy Uram, én méltatlan vagyok. De itt ez az áldozat. Tekints erre, és fogadj el engem, és vedd el az én bűneimet. Ábel áldozatának a magatartásában ez ott lehetett, amikor az ő áldozatát vitte. És mi történik, amikor Káin megy oda? Oda vitte a gyümölcsöket, amik mondom szerintem szépek lehettek. Azt mondta, hogy Uram, itt van, amit én termeltem. Ezt adom neked, amit én termeltem. És legyél szíves, éppen emiatt fogadj el engem. Nem tudom, érzékeljük-e a különbséget a kettő között. Mert óriási a különbség. Az egyik azt mondja, hogy Uram, én méltatlan vagyok, és kérlek, hogy tekints erre az áldozatra, és bocsáss meg nekem, míg a másik azt mondja, hogy Uram, itt van, ami az én produktumom. Ezt én csináltam. Fogadd el, és vele együtt fogadj el engem is. Júdás levelében, ez a Biblia utolsó előtti könyve, vagy levele helyesebben, néhány versből áll csupán, de a néhány versben Júdás apostol beszél Káinnak az útjáról. És úgy beszél Káinnak az útjáról, mint amely olyan út, amely tulajdonképpen egy maga választotta Isten tiszteletnek az útja. Próbálkozás arra nézve, hogy hogyan tudom Istennek a tetszését megnyerni magamnak. Ez Káinnak az útja. Ez Káinnak igazi tragédiája. Ezért nem fogadta el Isten Káinnak az áldozatát. Nem azért, mert talán férges lehetett. A másik meg bárány volt. Nem azért, mert ez a lelkület. Ez volt más. Káinnak az útja egy magafajta útkeresés volt Isten felé. Van produktumom, adok valamit neked Isten, te pedig ezért fogadj el engem. Csak az a helyzet, a testvérek, kedves gyülekezet, hogy Isten ezt a fajta Isten tiszteletet ma sem fogadja el. Ábel volt az, aki az Isten által szabta utat választotta, azt az utat, hogy igazából lehetett hozzá jönni, lehetett Istenhez jönni. Átérezte azt, hogy Isten kegyelmére szorul. És átérezte azt, hogy ő maga méltatlan arra, hogy Isten jelenlétébe kerülhessen. Jó, hogyha testvérek, nem értjük mi sem félre Istent, amikor közeledünk hozzá, és hogyha soha nem úgy jövünk ő hozzá, hogy az érdemeinket toljuk magunk előtt, a múltunkat toljuk magunk előtt, a dicsőségeinket toljuk magunk előtt, mert a bűnbocsánat az mindig vér által történik. A bűnbocsánat az mindig vér által történik. Ezért kellett az ártatlan báránynak, Jézus Krisztusnak az idő teljességében eljönni erre a földre, és odaadni magát a Golgotai keresztre mindannyiunk bűnéért, mert bűnbocsánat csak vér által van. Hogy mindazok, akik hisznek ebben az áldozatban, azoknak így legyen, és csak is így lehessen örök életük. Ha azt gondolod, kedves testvére, kedves igehallgató, hogy a te Isten tiszteleted abból áll, és abból kell, hogy álljon, hogy amit te tudsz tenni Istenért, az jó és az elegendő, akkor hadd mondjam azt, hogy Isten ezzel úgy, ahogy Káin korában nem tudott mit kezdeni az ilyenfajta Isten tisztelettel, úgy ezzel sem tud mit kezdeni. Most a kereszténységnek amúgy is egy olyan korszakában vagyunk, amikor a keresztények ilyen hiperaktívak akarnak lenni, és mindent ők akarnak az Istennek adni. Mindent ők akarnak Istennek bemutatni. Rengeteg olyan dicsőítő ének van, amely kicsikét erre hajaz. Ha mindent mi akarunk csinálni, és így akarunk Isten tiszteletet adni, az Káinnak az útja. És az Isten nem tud vele mit kezdeni. Lehet, hogy mi elfáradunk, lehet, hogy mi lelki élményekhez jutunk, egy-két óra hosszáig, és mint a lengkerekes autó, hogy gurulunk egy ideig, amíg ennek a lendülete tart, aztán pedig megállunk. Biztos, hogy adatestek egy lengkerekes autó fiúknak volt egy lengkerekes autó, hogy ezt ugye meg kellett jó zúgatni, és akkor elengedtük a szőnyeget, és akkor ment egy ideig. Aztán pedig megállt. Isten nem ilyen hívőket akar. Nem ilyen lengkerekes hívőket. Akiket egy-egy ilyen is fölspanol, föltüzelés, aztán gurulunk egy ideig, utána pedig megállunk. Az az Isten tisztelet, ami Káinnak az útja. Hogy én valamit teszek, Uram, érted, és sok mindent teszek, érted, még annál is többet, csak éppen Isten nem engedem, hogy ő tegyen az életemben valamit, akkor az Isten nem tud mit kezdeni. Mert egy út van, ami által Istenhez közel lehet kerülni. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet máshogy az Atyához, csak is rajtam keresztül. És mi lett ennek a maga választotta Isten tiszteletnek a következménye Káin életében? Azt olvassuk, hogy amikor Káin tapasztalta, hogy Isten nem tudott mit kezdeni az ő áldozatával, akkor Káin nagy haragra gerjedt. Nagyon megharagudott. Mert kiderült számára is, hogy nincs más út. Nem lehet Istenhez más úton menni, csak is Jézus Krisztuson keresztül. És ma, amikor testvérek, mi is az evangélium kizárólagosságát hirdetjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy emberek sokasága fölháborodik ezen. Fölháborodik ezen. Pláne ma fölháborító, amikor azt tapasztaljuk, hogy Istent mindenki a saját maga útján akarja megtalálni és elérni. Ugye jó magyar ember nyilatkozott úgy 11 néhány évvel ezelőtt úgy, hogy ön vallásos-e, népszámlálás. Az az adat jött ki, hogy a magam módján Isten hívő vagyok. Ez egy tipikus magyar virtus. A magam módján Isten keresem. A magam módján, a magam útjaim valahogy Isten keresem, nem feltétlenül azon, ami az egyetlen út, hanem a magam módján. És tapasztaljuk is, hogy amikor az evangéliummal megszólalunk, akkor emberek fölháborodnak. Akkor emberek kikérik maguknak. Akkor emberek igazából néhányan földjönnek haraggal. Káin haragja éppen abban volt, hogy a maga útján akart Istenhez menni, és nem akarta figyeletbe venni Istennek az akaratát és üzenetét. És mégis milyen különös az, amikor a 6. versre pillantunk, ennek ellenére Isten odalép mellé, és szelíden kérdezi, miért gerjedtél haragra, Káin? Ilyen egyszer szíves Isten, aki egy engedetlenkedő, egy a maga útjához bigottan ragaszkodó emberhez oda megy, és azt mondja, hogy miért gerjedtél haragra, Káin? Inkább gyere és gondolkozz. Gondold végig. És Isten fölkínálja Káinnak a lehetőséget arra, hogy Káin változtass. Gondold végig és változtass. Jöjj arra az útra, amit én mutattam neked. Jöjj arra az útra, ami az egyetlen út, és ne próbálja magad útjaim boldogulni velem kapcsolatosan. Gyere vissza. Vagy ha nem teszed ezt, azt mondja Isten, akkor tudd meg, hogy számolnod kell a bűn leuralásával az életedben. Számolnod kell arra, hogy ez egy olyan fajta következmény, amit már nehezen fogsz majd tudni irányítani. De hogyha rám akarsz figyelni, akkor erre van lehetőséged, és emelt fővel járhatsz. És Káinnak az útja odafut ki, Istenek eme beszélgetése után is, hogy megvalósul a testvérgyilkosság, ami ugye a büntető törvénykönyv jelenlegi ismereteim szerint a büntető törvénykönyv legszigorúbb büntetési tételei közé tartozik az, amikor valaki előre megfontolt szándékkal gyilkol. Az egyik legsúlyosabb büntető jogi tétel bármelyik jogrendszerbe. Ide fut ki Káinnak az útja. És amikor Isten számon kéri őt, és kiderül a bűn, és elhangzik Isten részéről az ítélet, és figyeljétek meg testvérek, hogy Isten milyen kegyelmes Isten még, amikor ítél is. Azt mondja, ami nem kis dolog, hogy a föld ne adja többé neked termő erejét, buldosó és kóborló leszel a földön. Isten ezzel bünteti meg Káint. De hát hol van ez ahhoz képest, amit ő tett? Köszönő viszonyban nincs vele. Isten nem alkalmazta Káinnél a szemet, szemért, fogat, fogért, elvet. Nem mondta azt Káinnak, hogy Káin, mivel te megölted a testvéredet, te is meg fogsz halni. Sokkal kisebb, sokkal kegyelmesebb az Isten, még hogyha ítél is, mint amit az ember elkövet. Ilyen Istenünk van. Ilyen Isten van ma itt. Ilyen Isten szól ma hozzád. És lehet, hogy téged hív félre, miközben persze itt jössz a padba. És lehet, hogy a te szívedre próbál beszélni, hogy talán miért gerjedsz haragra, hogy talán még miért ragaszkodsz mindig a magad által választotta utakhoz. Miért nem jössz arra az útra, ami az egyetlen út, Jézus Krisztus útja. És a választás az a miénk. Mert a választásainkkal döntjük el, hogy igazából ki uralkodik a szívünkben. Az első bűn esetén is ezt láthatjuk Ádámnál és Évánál, hogy ők azt a fajta akaratukat, amit Isten nekik adott, hogy szabadon dönthetnek kérdésekben, ők akkor abban a pillanatban a kígyónak adták. Ugyanezzel az akarattal lehet ma Isten mellett dönteni. Ugyanezzel az akarattal lehet őt választani ma, és a Biblia tele van olyan igékkel, amely ilyen választások elé állít bennünket. Egyetlen egyet hadd hozzak a testvérek elé, illetve talán hármat. A Józsué könyvében a Sikemi ország gyűlés, amikor megtörténik, Józsué fölemelkedik, és azt mondja, hogy döntsétek el, hogy innestől kezdve, hogy az ország a tietek lett, amit Isten nektek adott, kit akartok szolgálni. Azokat az isteneket, akik ezen a földön vannak, az amoreusok istenét, és mondja tovább azokat a népeket, azokat akarjátok követni, vagy pedig azt az Istent, aki titeket idáig vezetett. De tudjátok meg, hogy én és az én házam népe az Istent szolgáljuk. Tessék választani. Tessék választani. Aztán azt mondja az Úr Jézus egy másik helyen, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és hogyha valaki megnyitja az ajtót, akkor bemegyek és vele vacsorálok. De te választasz, és tessék választani, hogyha az Isten zörget a szívünk ajtaján, akkor nyissuk meg, hogy Jézus betérhessen. És itt ez az Úr Jézus mondja egy másik helyen, ha valaki én utánam akar jönni, akkor vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Lehet választani. És kell is választanunk. Mert Isten nem robotokká akar bennünket tenni. Nem robotokká akar bennünket formálni, hanem az akaratunkra appellál. Az akaratunkra appellál. Azt akarja igazából élesíteni. Hogy azzal az akarattal, amely akarattal eddig a magad útját jártad, Isten házát elkerülve jártál, vagy Isten nem foglalkozva jártál, ezzel az akarattal most szolgálj mától kezdve neki. És hogyha így döntesz, akkor ránk is igaz az, hogy emelt fővel járhatsz. Emelt fővel járhatsz. Kedves esetleg, kedves gyülekezet, mivel nagyon sok Káin van körülöttünk, Isten bennünket arra hívott, hogy ezeket a Káinokat mentsük. Van küldetésünk feléjük. És kívánom azt a gyülekezetnek, hogy hadd tudjunk minél többet elérni. Hogy akik még Isten nélkül élik az életüket körülöttünk, akik még mindig a maga választotta utakon akarják Istent megtalálni, ha akarják megtalálni, akkor hadd ragyutassuk föl számukra az egyetlen utat, Jézus Krisztust. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy ebben legyünk jó tanúi, hűséges követői a mi Urunknak ebben a világban. Amen.